Tehát nevezetésképpen. Bár továbbra is egyetértek a rezümében olvasható nagy mellényű kijelentéssel, hogy tudnélik a 17. század verskötet termése áttekinthető, azt azért mégiscsak be kellett látnom, hogy jelen előadás keretei között nem az. A most vizsgált önkényesen lefaragott korpuszból ezért kimaradtak a fontos előzmények, Valasi, Tilodi, Rimai, kimaradtak a kisebb versciklusok, a pusztán időrenden alapuló versítemények, illetve a nem csak verses szövegeket tartalmazó szerkesztmények, tehát nem beszélek a már említett Rimairól se. Prágai, Miskolci Csúlya, Kajnal Mátyás, Szent Mátori Botó, Petrőci, Eszterházi, Radvanszki műveiről. Nem lesz szó a nem szerzői verses kötetekről sem, tehát azokról, amelyek nem csak szerzőtől származó, és nem feltétlenül a szerző szerkesztésében előálló verseket tartalmaznak, ez alól egy picit kivétel lesz Benicki azért. Jelen áttekintés tehát 7 kötetre fókuszál, ezek Vatai Ferenc énekeskönyve, Zrínyi Sziréna kötete, Lisztius magyar mása, Benicki magyar ritmusokja, Fráter István parafrázis ritmikája és Gyöngyös István rózsakoszorúja, illetve Kohári István kötetei vagy ciklusai. És akkor nézzük konkrétan a hordozókat, Vatai keletkezési körülményeiről. A versek nagy rész datálva vannak, így feltételezhetően 1604 és 1606 között keletkeztek. Vatai a török rabsága során szerezte azokat, de az énekeskönyvbe való bemásolású folyamatos 1606-ban, kiszabadulása után még egyes verseken dolgozhatott. A könyvet magát a címlap szerint, amit látható, Galata városában csináltatta, tartalma előszó, versek, közben képek, amikről majd egy picit szeretnék még beszélni, majd az életrajz és egy-két egyéb feljegyzése. Hogy a könyv sorsa mi lett, mármint azután, hogy a Vatai végzett vele, azt nem tudjuk pontosan, a processzor bejegyzések szerint az egyik az, hogy Kisfaludi lopta el, a másik pedig Tattara konfirmáltatta Polányi Sándor mi közegen. Tehát ezek szerint a rokonoknál maradt a 18. század elején biztosan. 1835-ben fedezi fel Konori török, a Buari család Weidlerek tárgyalások amennyiben. Vatai lényegében befejezetnek tekinthető kompozíciója, az első Balasi követővé avatta a szerzőjét, a verses kötet komponálás szempontjából értelmez. Úgyhogy ezért is indult tőle ez a vizsgálódás most. Az autográsságra is, a saját szellemi termékre is több utalás van címlapon, versek kolofonjában, akrosztikonjában. Ez számukra sorrendiatt fontos. Az énekeskönyv egészében autográf, tehát a versek sorrendje, amit többnyire a versek számozásából is tudunk, hogy nem várták le az újrakötések során. Tehát mindezek alapvetően a fikcionalizált életrajzi sorrendet követik. A sorrend jelenleg sem az eredeti kötés szerinti, valószínű. 1760-ban valószínű, hogy Polányi csináltató publikálás során nyerte el a máig sem változtatott sorrendet, átesett egy örökötésen Konori török által, illetve Szénási Katalin által is 1996-ban, de a sorrendjuk sem változott, meg noha azóta felismertek hibákat a sorrendben. Ja igen, Zrínyiről két sorról fogok csak mondani. Tehát, hogy ez a Zágrábi kódex, ami ismeretes, illetve az 1651-es bécsi kiadás, utóbbi tekintjük véglegesnek, előbbiből előszó peroráció hiányzik, Lisztius, 1653 Bécs, szintén Gottmerovius Máténál, mint a Szirénak kötet, Benicki. A szerzői szerkesztmények sorában, amit említettem, egy kicsit kilóg, hiszen versei posztumusz Bartók István adta ki. Előszavából is azt sejthetjük, hogy ő szerkeszti meg ezt a szerény, egyszerű ember kiadásra érdemes verseit. De a helyzet mégsem egyértelmű, ez nyolnyítja egy a kiadáshoz közeli, időben közeli kéziratos másolat is. A magyar ritmusok első kiadása, Bartók előszavát tesszük ugye alapul erre vonatkozóan, 1664-ben Nagyszombatban jelenik meg. Ez a kiadás nincs meg, ismeretes egy 1668-ban keletkezett kéziratos másolat, a Színyei Mese kódexben, melyetve Pongrácz Ferenc bemásolja a kötetet, Bartók előszavával együtt. Az RMKT mégis értékes másolatnak tekinti, ezt nem találva meg közeli mását, egyik nyomtatványban sem, tehát a verseknek, mely egy az első nyomtatást megelőző autográf kéziratról vagy annak másolatáról készülhetes. Mivel rögtön a feltételezés mentén indul tovább, azt már adottnak vezik, hogy a szerkesztmény egész beleértve a 8 nyéki és az egy rimai vers beemelését, tehát hogy a beemelés mozzanatát, az is szerzői lehet. Hát szerintem is kecsegtető, de talán nem bizonyított. talán nem is annyira valószerű, hogyha már a Bartók előszobát is látjuk a kéziratban, de hát erre azt tudom most jelen pillanatban mondani, hogy a kézirat és a nyomtatványok, mert a 18. század elején még van 10, újbóli összevetés mindenképpen hasznos lehet majd a későbbiek során. Fráter István, parafrázis ritmikája egy kézirat könyvírással is kötött, 1684-re datálható, másolója Újhelyi István, ellenéb Kocsik, aki bocsánat, és aki korábban a Porfiri Mihály irodákja volt, és itt is a sorrendet szerzőjének tekinthetjük, hiszen ez egy általi tisztelet. Gyöngyösi rózsakoszorúja, 1690-ben nyomtatták Lőcsén, a rózsakoszorú maga fordítás, pontosabban átdolgozás, csak mivel rozárium, vagy már szóval olvasva, nagyobb egységek sorrendje adott, az első tized az örvendetes, a második öt a fájdalmas, a harmadik az öt a dicsőséges rózsafűzér. Minden rózsa, vagy titok, misztérium után Gyöngyösi forrásában válaszos vers és rövid prózai könyörgés is állt, ez Gyöngyösi elhagyja, ezzel is az egyéni ájtatossághoz közelítve a rozáriumot, de erre már nap és tüskés tanulmány is felhívta a figyelmet. Pohári István, mielőtt magáról, Poháriról beszélnék, az talán érdekes lehet, az RMKT jegyzetében olvassuk ezt, hogy a Jankovics gyűjteményében Pohári István kéziratos imakönyve, amelyet a bécsi domokosok rozárium imáiból fordítottak, magyarra is, tehát hogy itt megőrződött a Jankovics gyűjteményben. Hát ez így a Gyöngyösi után érdekes adalék lehet, hiszen Gyöngyösi Kovárinak ajánlotta a rózsakoszorúját. Kováriról fogok a legkevésbé és a legvázlatosabban beszélni. Életében kinyomtatott művei, most ez tényleg csak egy nagyon rövid áttekintés, őt nyomtatvány, igen, ezek azok, ez az én saját gyors átiratom, úgyhogy minden hibáért elnézést kérek. Tehát, hogy őt nyomtatványom itt látható az a diában. Nem szereplő az elvén, az embernek úsuló gondolataim, mivel jelen vizsgálat során foglalkozom. Számításba vendő kéziratok közül három szerzői kollégátum, kézirat és nyomtatvány, kettőről feltételezhető a második szerzőhöz közelisége, egy Tali Kálmán gyűjtéséből, de ebben csak egy magyar és latinyás vers van, ami érdekes lehet, az RMKT-ban olvasható megállapítás erről a korpuszról, az egyik ilyen kéziratos nyomtatványos kollégátummal kapcsolatban, ami a kiadás jegyzeti szerint, tehát hogy ez a kollégátum az bizonyítja, hogy az ott egy tömbben helyet foglaló nyomtatványokat a szerző egy egységnek és végleges változatnak tekintette. És itt most ugrok a paratextusokról. A vizsgált korpusz paratextusai közül az alábbiakat vizsgáltam, nem mindegyikről lesz szó, de azért elsorolom. Cím, előszavak, ajánlások, ciklus és vers címek, argumentumok, akrosztikon, kronogram, kolofon. Minden vizsgált kötet rendelkezik előszóval, és ezek kivétel nélkül tartalmaznak olyan kulcsokat, amelyek a kompozíció megfejtéséhez, értelmezéséhez nélkülözhetetlenek. Van egy előszobában, akár csak a versek többségében, kiváltak panaszversek, könyörgések, bibliai parafrázisok, a rabság, mint próba, a tágabb kontextusban a török veszedelem, mint próba, a zsidóban a párhuzam is megjelenik egyébként. Ezekben, vagy hát ebben a kompozícióban a feladat a szövegekben, a hitben való helytállás, megerősödés, minden viszontagság, kínzások, egyedüllét, őrület ellenére. A próbáltatás kulcsfogalomként az egész köteten végigvonul, és kiemelt szerepet kap az előszóban, illetve a kolofonokban. A kompozíció tartalmi értelmezéséhez, kifejtéséhez Gyöngyösi előszóvai segítséget ad. A Kohárinak írt ajánlásban sorra veszi a rózsakoszorú ötöt rózsa, és röviden leírja azokat. A laikus olvasóhoz szóló ajánlás használati utasításként is szolgál egyúttal, ezt felolvasnám, de nem vetítem ki. Mint hogy ezen könyvecskebéli verseknek előjárvírásában, ahogy a rózsakoszorú kötéshez való készületben sok fabulás, régiségek és poétai költeményes dolgok, és olyan nevezetek is egybelítettek, amelyeknek homályos azoknál az értelme, akiknek az olyan kínokban nem fogjuk tenni, az értelmetlen dolgok pedig unalmasok az olvasónak. Ezért aztán először olvassák ezek a laikus olvasók a rózsákat, és csak utána a Gyöngyösi írta a készületet, ez a Gyöngyösi javaslata. Zrínyi olvasó az intézet előszobában a keletkezési körülményeket misztifikálja, művét nagy költő elődő kontextusában helyezi, és retorikai, politikai adatokat szolgáltat a szövegekről, gondolok itt a fabulákkal kevetem az históriákra. Mint Zrínyi előszava, mint pedig Vistius ajánlása, a verskötet centrumába állított eposszal foglalkozik, és kevés érinti a köré elrendezett kisebb írai darabokat, mint Zrínyi címe a szirénekkel, és így közvetve a költészettel foglalkozik, Vistius imással, a hadakozással. Ugyanezt el fogom egyébként megmondani a címlapokban is. Zrínyi előszavának első szava Homérus, Listiusi, az kettő lesz Quintus Curtius, aki szerint Nagy Sándor bölcsessége vitte igazán magasra, és ez minden hadvezérnek erénye kell legyen, tanultság, bölcsesség, ahogy alább írja, egyik kezedben könyv, a másikban szabja. Az olvasóhoz intézett előszoba pedig a témaválasztást, illetve a kötet szerkezetét magyarázza röviden, tehát hogy itt is vannak ilyen használati utasítás jellegű elemek. Gyöngyösi Kohárinak címzett ajánlása a rozáriumot, mint egyéni áltatossági kelléket, személyre szóló igazt értelmezi, akárcsak egyébként a forrása, melyből fordítása, dolgozása készült erre, a műfaj egyítésre szintén nap és tüskés cikke hívta fel a figyelmet. Verses epilógusában azonban költői programként az a váltás is jelentkezik, mely Zrínyi kötetében is felismerhető. Jankovics József a kiadás előszavában is idézi ezeket a sorokat, én is ugorva a két strófát egymás mellé állítva önkényesen felolvasom ezeket. Az ki az ifjabb időkben játékosabb esztendőkben helikonban siettél, ott gondokat felejtő elmék egy gyönyörködtető mulatságot követtél. Hány ki már most kezdetből neki majd tovább ezekből koszorúkat művelni, menned más helyre kelletik, ott virág is más szedetik, mást is kell ott tisztelni. Megint csak ugrok, Benicki. Hát Benickinél ugye Bartók előszava áll rendelkezésünkre, ebben Bartók megteremti ezt az egyszerű, maga tanuló vagy tanító költő alapot, amely hát szinte korrekció nélkül kerül az olvasók elé ebben a fázi maga tisztasságában. Fráter István pedig, hát a Kételeki Mihálynak szóló rövid latin ajánló levelén túl, amelyik ugye szintén vannak kötve a könyvírásos kötet elejébe. A kötet végén helyezi a verses olvasóhoz írt ajánlását, utószóval, melyet díszes keretbe foglalt enigmatikus berekeztő vers követ két strófával, ami a történeti helyzetre reflektál. Az olvasóhoz négy strófája, a lehetetlen körülmények között folytatott poézis szerintem munkás képeit tartalmazza, bányászat, éjjeli vadászat, sőt, zavarosban halászás. Borzas ritmusinak borzasságát tehát a körülmények adják, a berekeztő versben is megidézett hadbanállás, mely fejének szédelgését is okozza. Hasonló a költészet és egyáltalában az éppen mélyűnek maradás nehézségéről Vatainál, Kohárinál is több helyen olvashatunk. Kohári ciklusainak nyitó és záró versei részünk, hát most nem egy jó terminológiát használok, de most az egyszerűség kedvéért így fogalmaznék, tehát ezek részint fikcionalizáltak, tehát ajánlás Józsefnek, vagy az saját őrangyalának, részint úgymond valószerűek, tehát olyan klasszikusabb értelemben kolofonszerűek. Utóbbiak szereztetés körülményekkel foglalkoznak, rabságban, mulatságért papírtól megtől, vagy papír szűkén idézek, minthogy az papíros szűken, s ritkán kaptam, nem vettem pennára, és nem mindjárt írhattam, és egyszer írt versemet nem is jobbítottam. A meggyökerezett rabságos bánatnak elején a kegyes olvasóhoz írt ajánlása van, szintén maga egyszerű verseit menti, proféták közt Saul, harangöntők közt Hajdu, egy szóval nem igazi poéta, rabságban Apollón se lenne az, ez a saját sűrítésem volt. Azt gondolom, hogy ugyanígy a versírás lehetetlenségéről ír az első ciklus első versében is, ami egy nagyon vitatott rész, hogy akkor most volt-e papírja, vagy nem Kohárinak. Papír penna nélkül nincsen poézis, jókedvéből ír, ha szomorú, akkor inkább sírni szoktak, vagy hát szomorúak az emberek inkább sírni, nem írni szoktak, stb. nagyon gyakoriak a fűzés kifejezések, ami ugye az akrosztikonnak is egy leképezése, a kóbolás, ami nyilvánvalóan azért, mert majdnem, hogy figura etimológika a nevéhez, és maga mentésében egyébként Hatayhoz hasonlóan az ornátus nélkülöző poézisról valami látszik, ez szintén a rabságnak a belevaló belejárója. Más több mentségimet nem veszem versekre, bezárt fogházamból nem adom napfényre, nem is írok többet magam mentségére, és paraszt verseimnek meghímezésére. Végül gyorsan a képjábrázolásokról. Tényleg ez címlapképpel két versketet, ilyen számolhatunk, ezek a legkevésbé sem függetlenek egymástól, a Sziréna és a Magyar Más. A Sziréneiről még csak nem mondani túl sok mindent az utóbbi években, tényleg izgalmas tanulmányok sorra foglalkozott ezzel, csak annyit jegyeznék meg, hogy a metszert ugye a kötet kompozíció szerves részét képezi, a kötet értelmezésének egészéhez, a poétikai választásaihoz ad egyfajta emblematikus ábrázolást. A Magyar Más ezzel szemben csak a hadakozással van elfoglalva. A címlap előtti részmetszet, idézem a képeírást, a hadi dicsőséget ábrázolja, a bobérkoszorú, a lövezeti fiúpáncélos vitéz harci kocsiját, szárnyas lovak húzzák, két vésas kísérő önmaga fiakézzel koronás magyar címerre támaszkodik. Egyébként, ha mindez nem lenne elég, teszem hozzá, alul ilyen pajzsok, fegyverek, hadi trófeák, halma látható sarokban. Lisztius kötetében tehát a cím az először az emblematikus címnak épp úgy összefonódik, mint Zrínyinél. Lisztiuszi szemben ellentétes, vagy talán inkább egyoldalú Zrínyi koncepcióval illetve ahhoz képest. A képi ábrázolások tekintetében figyelembe méltó Vatai énekeskönyve. A verseket kísérő vízfestékkel színezett tollajzaival Gulyás Borbál több tanulmányában, diszertációban beadhatóan foglalkozott. Az énekeskönyv, mint megállapította, természetesen nem emblémás könyv, de szép számban tartalmaz emblematikus képeket, verseket. Az énekeskönyvben egyrészt ezen emblematikus képi ábrázolások, másrészt az illusztráció jellegű képek találhatók. Utóbbiak értelmezése általában kimerül abban, mondom ezt én, hogy a versekhez illusztrációként szolgálnak, gyakran megfeleltetnek egy-egy képet, egy-egy versnek vagy szöveghelynek, megállapítják róla, hogy Vatai célja mind az illusztrációkban, mind a versével, az életrajzának megírásával, a valóság pontos visszatükrözése volt. A kompozíció értelmezését illetően ez alól szerintem szívmelegítő kivételnek számítanak például Szilassi László finom elemzései, és én is szívesebben tartok vele az énekeskönyv fikcionalizált életrajzi értelmezését illetően. Ez szerint a Balassi intenciónála nem csak abban merül neki, hogy a kompozíciót az életrajzi sorrendiség adja, hanem abban is, hogy ez az életrajz a kolofonok szintjén is, kivált a kolofonok szintjén, fikcionalizálva van, csak éppen más életrajz, teszem ezt én hozzá megint csak, mint a Balassi által fikcionalizált, így talán nem olyan helyén való ostorozni Vatait a szerelmi, vagy éppen udvari költészet hiányai miatt, mint ahogy az Tóth Csilla tette a kritikai kérdés előszobában a hálózatiban. Hát bánatomra ebben most bővebben így nem tudok beszélni, de azt mindenképpen megjegyezném, hogy az énekeskönyv nem emblematikus képi ábrázolásai egy párhuzamos történetet adnak, mely valóban illusztrációként szolgál a kompozícióval rendezett versekhez, de nem a betű szerinti megfeleltethetőség szintjén. Erre egy példa is elhallgatok. Az egyik kép az itt van. A hatodik éneke Vatai énekes könyvének körül van ölelve két kép által, az egyik, amit itt láthatunk, ez van előtt, ez Vatai megbízása felhatolcsánál, vagy éppen a talpát veszőzik. Az ének vége felé pedig, vége, tehát hogy utána pedig azt a képet láthatjuk, hogy a meziglábos Vatai törökök kísérik egy vár felé, éppen a sikertelen szökési kísérlete után, talán a második, vagy lehet, hogy ez még az első szökési kísérlet, ez nem tudom. A hatodik ének. A vers nótája Balassi Jóin kegyelmes Istenöm kezdetű verse, a két vers kapcsolatra Szilassi László kimerítően elemezte, nem fogom most, csak egy strófa erejéig idézném át a Balassi verséhez hasonló vituperatív elemeket is tartalmazó verset. Hol szent fiat kínvallása, bűnösökért bocsátása, mi előttünk szent halála, profétáit szent mondása. A vers persze aztán könyörgésbe csapád, de érezzük, mert látjuk, Galtai felelőndültsága, jogos szenvedéseit, melyeket konkrétan a versben nem említ, a képek teszik hozzá, teszik érzékletessé. Galtai rabságában lett hányattatásait a kompozícióban mindvégig egyéni és kollektív bűnhődésként, próbatételként vezeti végig, egyrészt érzékletes képekkel, másrészt emblematikus ábrázolásokkal. Konklúzió helyett egy mentség. Hát borzas gondolataimmal a 17. századi verses kötet termésnek csak a krimjével foglalkoztam, azokban olyan kompozíciós elemeket keresem, amelyek a hordozókkal szorosabb kapcsolatot ápolnak, úgyhogy ha a jelenségek egészét megvilágítva nem is volt az előadás, abban bízom, hogy talán némely kapcsolódási pontot mégis megmutatott a korszak verses kötet komponálási megoldásaiból, és tehát, hogy azt tudta megmutatni ez a hát nekem is ilyen fejem szédelekbe írott paraszt előadás. Köszönöm szépen!